Itt van velünk a telefonvonalban, és értékeljük az orosz-ukrán front eseményeit Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A leghevesebb harcok jelen pillanatban Szoledár városának környékén történnek. Ugye azt szokták mondani a biztonságpolitikai elemzők, hogy ugye Bakhmut bevétele ebben az esetben itt a fő cél, de Szoledár egy stratégiai fontosságú terület lehet. Hogyan áll itt a küzdelem? Az oroszoknak áll a zászló?
Ugye sajnos ebben a háborúban már teljesen megszokott, hogy mind a két fél egymásnak teljesen ellentmondó állításokat fogalmaz meg. Külső megfigyelők, műholdas adatok, meg egyéb információk alapján olybá tűnik, hogy Szoledár nagy részét már birtokba vették az orosz erők, de a város bizonyos területeit még tartják az ukrán védők. Tehát itt olybá tűnik, hogy Oroszország, az orosz csapatok részben egyébként nem csak a reguláris haderő, hanem a Wagner nevű zsoldos csoport emberei lassan gyakorlatilag háztömbről háztömbre veszik birtokba a városkát.
És gyakorlatilag ez megnyitja a folyosót Bakhmut felé, vagy egyáltalán mennyire van közel egymás az a két település, mennyire fontos stratégiailag ez a Szoledár város?
Hát Szoledár, ha elesik, akkor lesz egy kis nyílt terep az orosz csapatok előtt, ami viszont az ukrán páncéltörő rakétásoknak egy jól belőhető terület. Tehát elvileg át lehetne onnan karolni Bakhmutot, de nyilván ezt a, tehát mondjuk a Bakhmutot védő ukrán erők hátába, tehát tőlük nyugatra lehet kerülni, de mivel ezt az ukrán védők is pontosan tudják, ezért ők is nagyon komoly erőket csoportosítottak át. A források szerint, hogyha elesik a város, akkor is tudják tartani ezt a területet. Tehát itt azért az elmúlt lassan most már 8 hónapban ebben a úgynevezett Donbaszi Luhanszki térségben az oroszok próbálnak támadni, és esetenként néha napi akár 1-200 métert is sikerül, de akkor már kifejezetten sikeresek. Tehát itt, hogy is mondjam, csak körülbelül úgy zajlanak jelenleg a küzdelmek, mint az első világháború idején, tehát lövészárok rendszerekben vannak a felek. Állásról állásra mozog a front, és vélhetőleg mind a két oldalon igen komoly vérveszteségekkel járnak az összecsapások.
Amíg kitart mondjuk akár az ítéletidő, akár a háború jelenlegi medre, semmi nem mozgatja azt ki, mondjuk egy még nagyobb orosz mozgósítás, vagy még több nyugati fegyverszállítmány, ugye most mindkét oldalról mondtam egy talán frontvonalakat megmozgató eseményt, addig nagyjából ez az állóháború is prognosztizálható, és ez mikor érhet véget, mikor lehet jelentősebb frontkimozgás egyik vagy másik irányba?
Ugye most nincs hideg ott sem, tehát az orosz ukrán, tehát az a kelet-európai térségben évente kétszer, sőt most már klímaváltozás miatt jóval tovább van az úgynevezett Rasputyica, amit hát a magyarra talán ilyen sáruralomnak, hát nem sáruralom, szó szerint ez a sár, aki esetleg rákeres a harcokról készült képekre, nagyon sok kép van harckocsikról, amik elásták magukat majdnem a tornyukig, megfeneklett teherautókról, terepjárókról, tehát egyszerűen gondoljunk bele, hogy az a rengeteg eső, ami itt is leesett, ugye Ukrajnában is esik már jó ideje, és nincs komoly fagy, az teljesen átáztatta a talajt, és azon a nehéz járművek nem tudnak mozogni. Tehát jelenleg mind a két fél más-más előjelrel arra vár, hogy ez a sár, hát nagyon úgy néz ki, hogy lefagyni nem biztos, hogy lefog, de hogy felszáradjon, az meg a legtöbb szakértő szerint, bár ugye az időjárás eléggé megjósolhatatlan, ilyen március-áprilisra várható, hogy olyan szinten egy kicsit kiszáradjon a talaj, hogy már elmenjenek rajta a terepjáró gépjárművek, meg a lánctalpas eszközök, mert most az sem nagyon tud mozogni, és amíg a nehéz technika, a harckocsik, gyalogsági harcjárművek nem mozognak, addig értelemszerűen nincs nagyobb támadó művelet. Tehát egyelőre mind a két fél kivár, főleg az oroszok, akik valóban az elmúlt, hát most már lassan negyed évben több mint 300 ezer tartalékos mozgósítottak, és nem mellesleg kiképezték a nagyjából 130 ezer besorozott újoncot. Kérdés az, hogy utóbbiakból mennyit tervez vagy óhajt bevetni az orosz vezetés. de minimum egy 300 000 főt akarnak az ukránokra zúdítani. Erre nyilván az ukránok is készülnek, ugye a közelmúltban bejelentettem már 29. amerikai fegyverszállítási csomag is nagyjából azt célozza, hogy az ukrán védők meg tudjanak állítani egy nagyméretű orosz támadást.
Beszéljünk egy kicsit a hátországról. Először Oroszországgal kezdenék azért, mert egyre több beszámoló utal arra, hogy bizony a szankciók súlya alatt egyre inkább repedezik az orosz gazdaság ereje. Most már egyéb nem védelmi célú kiadások megnyírbálásáról van szó, ugyebár például az orosz Urál típusú kőolajára, nyersolajára rengeteget zuhant. Oroszországnak már konkrétan van olyan kényszere is lassan, hogy mégiscsak értékesítsen, vagy próbáljon meg értékesíteni Európa felé nyersolajat, mert már olyan alacsony az ár. Szóval itt az Oroszország és a szankciók hatására bekövetkező gazdasági megroppanást ön hogy látja elemzőként?
Ugye Oroszországnak az exportjának a döntő többsége az szénhidrogén, vagy amit abból előállítanak. Tehát vagy kőolaj maga, vagy földgáz, vagy a földgázból előállított műtrágya, vagy pedig a kőolajból előállított üzemanyagok, például gázolaj, illetve rengeteg műanyag alapanyag. Tehát ugye a kőolajból készülnek a műanyagok is. Na most ezeknek a legfőbb felvevő piaca Oroszország prémium piaca Európa volt, ami egyre kevésbé veszi ezeket a dolgokat, és emiatt Oroszországnak új vevőket kellene találni, de úgy, hogy azok a szállítóeszközök, tartályhajók, cseppfolyós földgázszállítók, amivel ezt mondjuk el tudná juttatni Indiába, vagy Kínába, vagy Brazíliába, aki esetleg ezt megvenni, az mind nyugati tulajdonban van, nyugati cégek ellenőrzik őket, és nekik tilos, vagy hát mondjuk úgy nem javallott orosz árut szállítani. Tehát az orosz gazdaság súlyos gondokkal küzd, úgynevezett diszkontáron, tehát a világpiaci ár felért adják a kőolajat és a földgázt, sőt, a szállítási költséget is az oroszoknak kell kifizetni, tehát a feléhez képest is buknak. Kivonult a 18, a működő autógyárból 16 megszűnt. Ez több százezer embert, a többi kivonult több mint 1000 nyugati multicéggel együtt, ez több százezer embernek jelentette azt, hogy elveszítette a munkahelyét. A nagy összeomlás nem következett be, de például az orosz export a tavalyi évben nagyjából 15%-kal, az import 12%-kal küzdött. Itt csökkent, bocsánat, itt azt is figyelembe kell például venni, hogy Oroszország nem gyárt fejlett technológiát, tehát jelenleg semmilyen chipet nem kap, tehát nem csak a haditechnikai eszközökben nincs chip, hanem sehová nincs chip. Tehát Oroszország a technológiában is kezd lemaradni a világ többi részét, ez a lemaradás eddig is megvolt. Nyilván a háború alaposan megviseli Ukrajnát is, csak Ukrajna közben folyamatosan kapja a pénzügyi segítséget és egyéb támogatást a nyugati országoktól. Tehát az ukrán gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint az orosz, hiszen Oroszországban nincs háború. Ugyanakkor 40 000 milliárd dollárnyi bruttó nemzeti össztermék áll mögötte, hogy az Egyesült Államok és a szövetségi rendszer a világ legnagyobb gazdaságai, közülük több, Japán, Németország, messze Oroszország előtt van összteljesítményben, és nem Britannia, vagy Franciaország például nagyjából az orosz gazdasághoz mérhető összteljesítményt ad, kevesebb, mint fel annyi lakosságból.
Valóban a nyugat Ukrajna mögött áll, ugyanakkor érkezett egy csecsen vezető részéről egy számomra legalábbis igencsak meglepő kinyilatkozás. Ő azt mondta, Ramzan Kadirovról van szó, hogy a nyugat által felajánlott eszközök, katonai segítség mindössze 15%-a jut el Ukrajnába, a fegyverek 85%-át ellopják. Mennyi lehet a valóságtartalma ennek a kinyilatkozásnak?
Hát Kadirov általában rettentő okosakat szokott mondani, ez nyilván elsősorban bentre szóló propaganda, meg az erre fogékony nyugat-európaiakat, európaiakat, amerikaiakat célozza vele. Na most gondoljunk már bele, hogy azért senki nem ad úgy el fegyvert, hogy rögtön a fekete piacra szállítja. Tehát a legkorszerűbb nyugati eszközökben például olyan csippek vannak, amivel pontosan lehet tudni, hogy merre járnak, sőt, hát ezt nagyon sokszor maguk az ukránok is megosztják a nyugatiakkal, hiszen csak így tudják.